Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csak nem kétszer annyi embert mentettek ki életveszélyes helyzetből a szabad vizeken a rendőrök az első fél évben, mint a múlt év hasonló időszakában, mondta budapesti sajtótájékoztatóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a rendőrség minden területen arra törekszik, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát, és így van ez a szabad vizeken is, ahol több mint 400 rendőr lát el szolgálatot, 50-nél is több járművel. A Kopaszigáton található vízirendészeti rendőrőrsön az államtitkár kifejtette. A járőröknek számos feladatuk van, ezek közé tartozik a különféle vízi járművek műszaki állapotának, illetve haladási útvonalának ellenőrzése. Gyakori jelenség, hogy a jetskit használók a kijelölt strandokon zavarják a fürdőzőket. Idén az első fél évben a tavalyi adatokhoz hasonlóan eddig 178 esetben mentettek ki bajba jutott embereket a vízi rendőrök. Ugyanakkor az életveszélyes esetek száma meredeken emelkedett. A tavalyi hasonló időszakban 23 embert kellett ilyen helyzetekben kimenteni, még idén már 40-et, emelte ki Rétvári Bence, aki arra kért mindenkit, hogy csak az engedélyezett útvonalakat használja vízi járművel, illetve a fürdőzők csak a kijelölt helyeken menjenek a vízbe. Javulnak az egészségügyi szakdolgozók lakhatási körülményei, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság a távirati irodával. Közleményük szerint 13 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból 12 vármegyei és egy városi kórházhoz kapcsolódóan összesen 15 helyszínen új, illetve korszerűsített szálláshelyeket alakítottak ki az egészségügyi szakellátásban dolgozóknak. Kecskeméten, Nyíregyházán és Szombathelyen új nővérszállót építettek, összesen 238 új férőhelyjel, írták. Hozzátették, az egy, illetve két személyes lakóegységekből álló épületek megjelenésükben és funkcionalitásukban is kiszolgálják a lakók igényeit, valamint megfelelnek a hatékony üzemeltetésre vonatkozó elvárásoknak is. Ismertették, hogy további 10 kórházhoz kapcsolódva 12 helyszínen épületeket újítottak fel és alakítottak át, és ezzel 1266 férőhelyet biztosítottak az egészségügyi dolgozóknak. Az oktatási hivatal által hétfőn közzétett adatok alapján megállapítható, hogy az érettségi vizsgaidőszak eredményesen zárult. Az új rendszer jól működött, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Maruzsa Zoltán ismertetése szerint több mint 3000 bizottság előtt mintegy 112 ezeren tettek érettségi vizsgát, és a különböző tantárgyakból letett csak nem 400 ezer vizsga közül több mint 60 ezer emelt szintű volt. Az államtitkár megnyugtatónak nevezte, hogy az osztályzatok 3,8-es átlaga az elmúlt évek átlagának megfelelő, kiemelve, hogy a vizsgarendszerben történő tartalmi változások miatti előzetes félelmek alaptalannak bizonyultak. A gazdasági növekedés a második negyedévben az előzetes várakozásoknál alacsonyabb volt, ami külső tényezőkre vezethető vissza. A magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek. A GDP visszapattintását az export gyengélkedése miatt az ipar hátráltatja. Állapította meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a második negyedévi GDP adatokhoz fűzött kommentárjában. Hozzátette, a kormány várakozásai szerint az amerikai elnökválasztás után ősszel már nem háborús, hanem olyan békeköltségvetést tud az országgyűlés elé terjeszteni, amely a kis- és középvállalkozásokat és a családokat célzó akcióterveken keresztül gyors lökést ad majd a gazdaságnak. Átadták az Országos Széchenyi Könyvtár új, több mint 11 ezer négyzetméteres, a könyvtár archivális példányainak őrzésére szolgáló raktárát a Pest vármegyei Pilis Csabán. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az átadó ünnepségen kiemelte. A közel 25 milliárd forintos kormányzati támogatásból épült raktár 81 ezer folyóméternyi polcon teszi lehetővé kultúrkincseink megőrzését a következő 50 évben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, száraz idő várható gyenge széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hidegebb, a vízpartokon, magaslatokon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animációkészítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szentlélek hogyan működik bennünk? A Szentlélek a célba jutás ereje. Erről hallják Baranyák Béla csernei plébánost. Műsorunk a 2024. január 30-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
talán úgy vettem észre a papok között, hogy könnyebben beszélünk a Teremtő Atyáról, meg Jézus Krisztusról, mint a Szentlélekről. Valahogy úgy tűnik, hogy egészen elvontan tudunk beszélni a Szentlélekről, és valahogy, mintha nehezen tudnánk összekapcsolni az ő személyét a mi személyünkkel. És ennél fogva, hogy készültem erre a mai tanításra, a következő gondolatok mozgultak meg bennem. Most vagy úgy fogom meg a témát, hogy a szent lelket és a gonosz lelket egymással szembeállítom. És ami tapasztalatunk van tevőlegesen a gonosz lélek munkájáról, annak az ellentéte biztos, hogy a szent lélek. És ennél fogva, tehát szükségünk van olyan megtapasztalásokra, amiben nyilván nem mi erőszakoljuk ki, hogy valahol érezzük azt, hogy itt van és működik, de ugye, talán így drasztikus lenne, hogyha például ezzel kezdeném, hogy működik ez, milyen tapasztalható jelei vannak, amikor működik a gonosz lélek egy emberben, ez van a megszállottság, és hogy működik az ember, amikor a szent lélek által engedi magát vezetni. Tehát nyilván mind a kettőnél a személynek, aki benne van, annak van egy tapasztalása mind a kettőről. Vagy az egyikről, vagy a másikról. A közös talán az mind a kettőben, hogy én magam engedem meg a kapcsolatot nekik velem. Tehát én magam engedem meg. Ugye ezt pontosan úgy szoktuk elmondani, hogy a szabad akarat az a része a személyiségünknek, amiben hagy minket, hogy teljesen szabadon tudjuk szervezni az életünket, dönteni mindent. Az Isten még akkor is, és ezt nem ismétlem el, magát a történetet, de a tékozló fiú történet tökéletesen elő. Az Atya mindent lát előre. Nem akadályozza meg, hogy az történjen, mert a fiú megy az óra után. Vezeti valami. Nem biztos, hogy a jó vezeti. Tehát így érezzük azt, hogy lehet ez, ami vezeti, az lehet, hogy teljesen mondjuk arra is ráültethető, hogy a fejlődés lélektannak vannak ilyen fázisai, amiben nagyon-nagyon nem vagyunk tekintélytisztelők. Ez tipikusan a serdülőkor, de tudjuk azt is, hogy ennek megvan a sajátos szerepe, mert ha ezen a fázison nem megyünk keresztül, akkor nem történik meg az életünkben az, hogy nehéz helyzetekkel találkozunk, és egyedül meg tudunk vele küzdeni. Tehát egy első erőpróbálgatás ez. Na tehát ez az első gondolatom ez volt, de ezt a kontrasztot elengedtem, hogy ütköztessem az érveket, a tapasztalásokat, hogy néz ki egy amikor a gonosz lélek vezeti az ember életét, és hogy néz ki az, amikor a szent lélek vezeti. Tehát én maradok azért ennél az oldalnál, és azokat a részeket választottam ki, olyan mondatok köré fűztem a tanításomat, amit ugye kettőt a Szentírásból vettem, és egyet pedig a Kereszteltek szertartás könyvéből. És ezt a hármat felolvasom nektek, hogy az apostolok cselekedeteiben, és olyan részeket választottam, amiben van olyan számunkra kézzel fogható dolog, amiben tudom, hogy miről van szó. Az apostolok cselekedeteiben például, de amikor leszállátok a Szentlélek, erőtöltet benneteket. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, és így tovább. Ez az Apcsel 1.11. Ugye az erőnek azért van egy tapasztalata bennünk, hogy mit jelent az, hogyha van erőnk, és mit jelent az, hogyha nincs erőnk. És az erő, ez többféle területre átvihető. Hát a személyiségünk ugye egy egységet alkot, méghozzá van testünk, van értelmünk, van lelkünk. A három együtt dolgozik, tehát egységet alkotunk, de viszont az erő az nagyon sajátos, amikor szemléljük az erőt, hogy néz ki ez a testnél. Fizikailag van erőm. akkor sok mindent meg tudok csinálni. Amikor fizikailag nincs erőm, akkor nem tudok tevékeny lenni. Nézzük meg az értelmünk útján, hogy amikor azt mondjuk, hogy a tudás hatalom, ugye a hatalom az egy erő. Tehát ha de valaki, tanuljál fiam, hát érdemes tanulnod, mert hát ez egy hatalom, és abban akkor tudsz boldogulni. Tehát erő van benne. A tudásban így van erő. És ott van a léleknek, a lelkünknek, ez még nem a szent lélek, csak ugye azt akarom elmondani, hogy hogyan sigul rá arra a valóságunkra, amik vagyunk, a maga a szent lélek. És a lelki erőt szoktuk emlegetni magunkban, hogy van hozzá erőnk, vagy nincs hozzá erőnk, van kedvünk hozzá, és így a kitartás, az akaraterő, inkább ezzel tudjuk szinonimaként megragadni, hogy mi ez az erő? Mire szoktunk használni erőt? Ha már így egy kicsit fölvezettem, hogy mihez kell? Hát kell, ahhoz kell az erő, hogy előre jussunk, hogy megmozduljon. Egy nulláról valahova, vagy célba jusson. Célba jusson. Hát itt nyilvánvaló, hogy ha csak az Istenről leválasztjuk ezt a gondolatunkat úgy most itt a tanítás kedvéért, hogy csak önmagába szemléljük a testi, az értelemnek a valóságát, meg a lelkünket, akkor ugye mind a háromnak sajátos hát tápláléka is van. Tehát az erőt fönn kell tartani. Ennem innom kell a testem. A testemet úgy kell az erőt fönn tartani, hogy ennem innom kell. Az értelmemet pedig a tudással kell felruházni, hogy képes legyek jó meglátásokkal rendelkezni, mert a tapasztalatokat a tudásommal rögzítem. És ott van a lélek pedig, az a területe, a lelki erőnek pedig, ugye, hogy ha nincs kedvünk valamit csinálni, pedig a fizikai erőnk megvan, a tudásunk megvan hozzá, de még sincs kedvünk csinálni. Ez az a pont, ahol leginkább azt tapasztaljuk, hogy na ezen a ponton van egy csatlakozási lehetőség, amikor az Isten belép a világunkba, és ahol kapcsolatot teremtünk vele. De egyébként is az emberi szinten, ha nézzük, hogy táplálkozik a lelkünk, hát szükségünk van egymás szeretetére. Szükségünk van az Istennek a szeretetére, meg egymás szeretetére is, az a mi lelki táplálékunk. Tehát ennél nem működik a rendszer. Ugye, amikor most már föltankoltuk magunkat ilyen téren, akkor hoztam nektek egy ilyen mesét, hoztam. Ez a mese, mégpedig a ilyen titokzatos címe van, a szárnyas farkasról szól. Ki ismeri ezt a mesét? Szóval miről szól a mese? De arról szól, valójában rólunk szól, csak most tegyük át ezt a mesefigurába. Van egy, tehát minden, ami a mesében szerepel, az emberi életünk valóságáról szól, arról, hogy elindul az életünk valahonnan, és megérkezik valahová. Tehát van a klasszikus kép, a fehér ló, rajta egy szép herceg vagy hercegnő, és akkor de van egy célja, hogy valamit el akar érni. Elindul a célja felé, ez a herceg vagy a hercegnő, az ő szép fehér lován, és egyszer csak ott találja magát egy hármas útkereszteződésnél. Mind a három meg van jelölve, hogy hová vezet. Vagy hogyha a célt hogyan lehet elérni. Tehát van egy figyelmeztető tábla. Az első, oda elolvassa az első figyelmeztető táblát, és az van odaírva, hogy hát, ha ezen az úton indulsz el, akkor te célba jutsz, de a lovad megdöglik. Aztán megnézi a másik útvat, akkor az van odaírva, ha ezen az úton indulsz el, te meghalsz, de a lovad célba jut. Egyik sem kecsegtető, a harmadik az is oda mi van írva? Hát itt meg a szárnyas farkas csattogó foggal fog téged várni, ha ezen az úton indulsz el. Ha általában az emberek de mire szoktak szavazni? Az elsőre, hát dögöljön meg a ló. Ha nem? Ha nyilván, de azért ilyen célba jussak. Csak itt minden rólam szól. Tehát ez egy egységet alkot. És ennél fogva a ló, mint szimbólium ebben a mesében nem más, mint az az erő, ami előre visz engem. Hát anélkül nem tudok célba jutni. Ami előre visz engem. És célba juttat. Leginkább, hogy a szárny és farkastól rettenünk meg. Ez, hát ott lesznek a képesség, ott lesz a lovam, meg ott leszek én is. Hát miért tudnám legyen? Lehet, hogy veszélyes, de ezt nem mondta senki, hogy nem tudom legyőzni. Az élet nehézségei, amikor elénk tárulnak, amikor az erő valahogy elfogy valami miatt, ugye vannak ilyen lehetőségeink, tehát így ez is a választásnál is vannak, most a krízis feldolgozásból írom a szakdolgozatot, és akkor, hogy fagy le az ember egy válaszútnál? Hogy fogy el az ereje? Hogy lehet onnan tovább indítani egy segítő szakembernek a krízisében levő embert? Tehát ott mindenképpen az egy olyan akadály, hogy nem tudja, hogy mi lesz, ha jó, hogy döntsön, merre induljon. Segítségről hívtuk ezt a mesét, annak a szemléltetésére, hogy bejárunk egy utat, ahol valahol az úton, vagy a kezdetén, valahol, de erőnké válik a Szentlélek, és akkor ugye segít bennünket ahhoz, hogy ugye célba jussunk. Ez ugye egy kicsit megkönnyíti azt a gondolkodásmódunkat, hogy teljesen szervesen kapcsolódik az emberi életünkhöz, maga a Szentlélek, Isten is. Általában azt mondanám, hogy egy folyamatot kell mindig szemlélni a magunk élet útján, hogy kerekedik ki egy életpálya, vagy hogy vesz jó irányt egy életpálya. És ez azért már valamit beszél arról, amikor, hogy valójában ki is vezet engem. Ugye az Ószövetségi Szentírásnak van egy ilyen mondat, hogy az én vezérem belülről vezérel. Ugye ez nem a törvényre utal, hogy van egy törvény, amit megtanultam, vagy egy normarendszer, amit megtanultam a szüleimtől. Tehát lehet a vallásos életet így is átvenni, hogy nálunk ez volt a szokás, így éltünk. De ott is egy személyes döntés azért nem kerülhető meg. Így jutok el igazából a magyar katolikus lexikonnak a meghatározásáig, a Szentlélek ajándékairól. Tehát most kicsit ezt a hivatalos részét is elmondom nektek, hogy a hét ajándék a bölcsesség adománya, az értelem, a tanács, az erőség, a tudomány, a jámborság, Isten félelm. Ezt ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy ez erő. Mindegyik sajátos módon, de erő. Ami előre képes vinni. Hogy valahol szerveződik az életünk. Ezen gondolkoztam el még, hogy is lehet ezt az egészet emészhetőbbé tenni. És arra jöttem rá, hogy itt valójában, amikor megkínálja nekünk ezt az erőt, és az erőt akár a bölcsességben, akár az értelemben, akár a tanácsban, a döntésképességben, valójában nem nagyon lehet elválasztani egymástól, mindjárt fogjátok hallani a hivatalos meghatározását a Szentlélek hét ajándékának, és azért kezdtem a könnyű oldaláról, amiről tapasztalatunk van, kibontani ezt a titkot. Tehát a Szentlélek ajándéka a természet fölötti erkölcsi életet támogató maradandó készség, amelyek az ember tanulékonyát teszik a Szentlélek indításainak követésében. A felsorolt adományok között a különbséget nehéz meghatározni, hiszen a kegyelem a természet fölötti élet egészének kifejezés általában úgy értelmezik, hogy ezen ajándékok által az ember alkalmassá válik a Szentlélek ösztönzésének megbefogadására, és ezáltal a misztikus test tagjai jobban hasonlítanak a főhöz, Ment Krisztushoz. A teológia megkülönbözteti a Szentlélek ajándékait a kegyelem által belénk öltött erényektől, az utóbbiak arra képesítenek, hogy az örök élet útját saját elhatározásunkból kövessük, a Szentlélek ajándékai viszont megadják a világos látást és készséget. Szent Tamásnak is van aki kibontja így, hogy a bölcsesség hozzásegít a természet fölöttiek értékeléséhez, az értelem arra képesít, hogy a hitigazságokat igazi értelmük szerint fogjuk föl, a tudománya arra, hogy megkülönböztessük az igaztanítást a hamistól, a tanács az időszerű teendők közötti eligazodást, hogy a szeretetből kiindul a tevékenykedjük, az erősség abban segít, hogy az Istenbe vetett bizalom a leírásokat közös se vesszen el, a jámborság növeli a hódolatot a mennyei atya előtt, és megőriz a szolgai lelkülettől. Az Istenfélelem előtt ad a bűn kerülésére. Ez a magyar katolikus lexikonnak a meghatározása. Tehát amikor a Szentlélek a célba jutás ereje. És akkor egy kicsit más oldalról kezdjük érinteni azt a valóságot. A Szentlélekkel együtt működve teljesedik ki bennem igazából a bölcsesség. Nem csak a magam erejéből, amit begyűjtök, képes leszek, mondjuk érdekes volt a jó szakember lenni, és most hasonlatot mondok. Ugye meglepett engem az egyetemi képzésen az, amikor a lelki gondozói beszélgetésekkel kapcsolatosan le kellett adnunk a jegyzőkönyveket, abban volt egy ilyen kitétel is, hogy ezt mind, amikor beszélgettél valakivel, itt nem vallásos emberekről van szó, akármilyen gonddal, akkor te az Istennel lép kapcsolatba, és mondjuk hárman nézzétek meg. Idézd föl egy kicsit ezt a történetet, hogy abból a szemszögből hogy néz ki. Mondjuk de egy behúnyt szemmel, egy imában odahívom Jézust, és akkor azt mondom neki, hogy hát te hogy látod ezt a történetet? Én ezeket érzem ki belőle, te mit mondasz erre? De ugyanígy lehet ilyenkor hívni a védőszentjét, akinek felfoglalkozom, vagy éppen a szűzanyát, bárkit. De az Isten kapcsolatba helyezi a történetet, mert miért is? Azért, mert leginkább az Isten ismer bennünket. És én nem hagyatkozhatok a magam tudására pusztán, csak arra, mert akkor nem tudom megsegíteni a kiteljesedését annak az embernek. Tehát a Szentlélekkel együtt működve leszek igazán bölcs. Úgy is fogalmazhatnám, hogy nem kész ruhát küld nekem Jézus, hogyha hiányzik egy ruhadarab vagy egy nadrág, hanem a Szentlélek által segít abban, hogy képes legyek ruhát varni magamnak. Egészen más. Én mindig úgy gondolkodtam, hogy a megbírmálkozok, az oldal megvan a bölcsesség, minden megvan, és hát nem úgy van. De viszont az egész életpályánk elég lesz ahhoz, hogy megérkezünk mondjuk a bölcsességhez. Vagy a tudásunk gyarapodjon. Ha pusztán most egy kicsit visszaugrunk oda, hogy kivesszük az Isten kapcsolatból a bölcsességet, akkor a fejlődési vonalunkon teljesen a élettapasztalatok tekintetéből pótolhatatlanok az idősek. Senkinek nincsenek másnak olyan személyes megtapasztalásaik, amiből fakadóan nekünk segíthetnek, akik még sok mindent nem éltünk meg, és sok mindent nem láttunk át. Ennél fogva egy idős ember, mondható, hogy ő igazán a legbölcsebb. Ha valami kincset keresünk egy idős emberbe, a bölcsességével találjuk meg.
Műsorunkban a Szentlélek működéséről az Emberben címmel Baranyák Béla Csernei plébános előadását hallották. Műsorunk a 2024. január 30-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berk Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának harmadik részét halljátok.
Fogalmam sincs, mi a mai dátum. Őszintén. Azt tudom, hogy kb. 3 hete hagyott itt a Szél királynő, de hogy pontosan hány napja, nem számoltam. Persze most mondhatnád, hogy miért nem kérdezek meg marakujában valakit. Ha-ha, jó vicc. Itt ugyanis egészen furcsa neve van a hónapoknak. Medúza rajzás, páfrányvirágzás, papagájköltés, bundakoptatás, felhőjárás, moszkétózsongás, cápaúszás, csillagvárás, tüskeváltás, hullámzúgás, kókuszcsapolás, datolyaszület. Ma reggel épp azt rikoltották a papagájok, hogy páfrány virágzás 9. napja. Azután döbbenetes hírt közöltek. Dorgál király éjszaka álmában meghalt, és mivel a király fia Elbán herceg túl fiatal még, ezért nagykorúságáig nagybátyja Herdán lesz az uralkodó. Erre persze rögtön megindult a találgatás. Lehet, hogy a nagyra vágyó Herdán ölette meg a saját testvérbátyját, hiszen Dorgál király makkegészséges volt. Fura, hogy egyszer csak nem ébredt fel többé, és fia helyett az öccse veszi át az uralmat. Papagájköltés 3. Hát ez a Herdál király igazán ért hozzá, hogy a maga pártjára fordítsa a népet. Dorgál szigorú volt, példás rendet tartott az országban, senki sem merte áthágni a törvényeket. Herdál rögtön a koronázás napján eltörölte a csendrendeletet, és 5 napos munkaszünetet rendelt el, hogy mindenki kedvére kimulathassa magát. Hatalmas népünnep vette kezdetét. A tivornya 3. napján, amikor már mindenki beteg volt a sok evéstől, ivástól, énekléstől, Herdál bejelentette, hogy az ifjú Elbán herceget külföldre küldi tanulni. Pár nappal korábban erre a hírre mindenki felhördült volna. Biztos meg akart tőle szabadulni, hogy megtarthassa a trónt. Most viszont a hír csak újabb okot adott a kosszintásra. Éljen a jó Herdál, aki ennyire szívén viseli unokaöccse taníttatását! Azért volt több rossz is ebben a fékevesztett mulatozásban. Már a 2. napon elkezdtek rosszarcú, gyanús alakok szállingózni a fővárosba. 3 törpe mongúz a kalamajkába is betévedt. Káromkodtak, zaklatták a törzs vendégeket, végül ordítani kezdtek, hogy pókerezni akarnak. Egyedül Betli akart kiállni ellenük, de ismerve a szokott kártya szerencséjét, nem hagytuk őt jelentkezni. Mivel a mongúzok nem tágítottak, a kurkász testvéreknek végül eszébe jutott, hogy hát ha én el tudnám látni a hangoskodók baját. Le is ültünk kártyázni. A lapjárás nekem kedvezett. Ha-ha, azért szeretném azt látni, hogy nem nekem kedvez. Összesúgtak. Látszott, hogy terveznek valamit. Blöfföltek, csaltak, és nem értették, hogy miért mindig én kaszálom be a pénzt. Nem tudták, hogy én a Zsúr-szigeteken a nagy Royal Flush-től tanultam pókerezni. Csak azt tudták, hogy kiürült a pénztárcájuk, lila köt szállt az agyukra, és ökölbe szorult a mancsuk. Őrmös pici a csapos megrettenve kérte, hogy ne verekedjünk bent a csehóban. Igaza volt, kár lett volna romba dönteni a kalamajkát. Így hát zsebre vágtam a nyereményem, és kisétáltam az ajtón, hogy friss levegőt szívjak. A kurkász testvérek rögtön csatlakoztak hozzám. A mongúzok is utánunk jöttek, egy darabig csukdolóztak, végül nem mertek ránk támadni. Sutyorogtak még egy kicsit, aztán odébb álltak. De nagy vagányok. Papagájköltés 21. Reggel egy üzenetet találtam a postalándámba gyűrve. Rövid kis levélke volt, gírbe-kurba betűkkel. Ez állt benne.
Fecó, kerüld a kalamajkát, ha nem akarsz kalamajkát.
Miféle veszélytől akarnak engem megúvni? Visszatért a Csehóba a három törpe mongúz. Akármi történt is, utána járok. Amint beesteledik, irány a kalamajka. Szóval ott hagytam abból, hogy sürgősen elmentem a kalamajkába körülnézni a figyelmeztető levél ellenére. Vagyis talán pont azért. Kalamajkában meglehetősen aggasztó kép fogadott. Néhány törzs vendég ugyan a szokott helyén üldögélt, de a legtöbb asztalt kihúzták a Csehó szélére, hogy középen helyt kapjon egy hatalmas tölgyfa asztal, amit a lehető legundorítóbb alakok ültek körül. Az asztal főn egy nagy termetű, durva képű egér trónolt, aki úgy vedelte a kókusz pálinkát, mint más a vizet. Körülötte vagy öt egér, és persze ott volt az én három kis mongusz barátom is, akiket olyan kiválóan elvertem kártyában. Amint észrevettek, a mongúzok rögtön felugrottak, és az asztal főn ülő egérkapitányhoz rohantak. Én kedvesen odaintettem feléjük, mintha régi jó barátokat köszöntenék. Aztán odasétáltam a megszokott asztalunkhoz. Ott csak Rododendron Rudi és Betli poharazgatott csendesen. Őrmös pici rémülten tette elém kedvenc likőrömet.
Jóságos ég, Fecó! Hát nem kaptad meg az üzenetet?
Dehogy nem, épp azért jöttem. Mi folyik itt a Csehóban, pici?
Itt ki gyorsan a likőröt, Fecó, és eredj innen. A vendégem vagy rá, csak menj mielőbb.
Ezek téged várnak, Fecó. Minden nap kérdezősködnek, hogy mikor jössz már.
Jobban tennéd, ha elhúznád a csíkot. Ekkora túlerővel hárman sem bírunk.
Rodi gyengéden bokán rúgott az asztal alatt, hogy kicsit megsürgessen. Fontolóra vettem a dolgot. Lehet, hogy a fiúknak igaza van. Ostobaság volna ekkora túlerővel harcba szállni. Persze menekülni nem fogok, de iszol még egy pohárkával, aztán szépen odébb állunk. Ám mire ezt végig gondoltam, már túl késő volt. Két zsírszagú egér oda csörtetett hozzám.
A kapitányunk hivat!
Nem ismerem az urat, de meghívhat egy italra, ha előtte ide jön bemutatkozni. Az egyik megragadta a karom, de sikerült kedves mosollyal elkapnom a csuklóját és egy picit megszorítanom. Néhány pillanat alatt elernyedtek az ujjai. Nem szeretem az erőszakot, fiúk. Akinek dolga van velem, itt, az asztalomnál megtalál. Megértették. Szó nélkül visszatrappoltak a főnökükhöz, hogy elmondják neki, mit üzentem. Az egérkapitány vészjóslóan felemelkedett, és megindult az asztalunk felé.
Te vagy Galléros Fecó?
Attól függ, ki keres.
Mészlik Medárd vagyok.
Hát a nevétől egyelőre még nem pisültem a gatyámba, úgyhogy igyekeztem minél unottabban nézni vissza rá.
Leülhetnénk egy kicsit pókerezni. Azt mondják, értesz a kártyához.
Szoktam időnként játszani. Megindultam az asztaluk felé, mert látszott, hogy nem érdemes tovább feszíteni a húrt. Rögtön helyet szorítottak nekem. Előkerült a kártya. A három mongúz is beszállt a partiba, meg két másik egér, Jatagán és Stika. Mindketten ellenszenves alakok. Az egyik izomegér, akinek megszorítottam a mancsát, a hátom mögé állt. Nyilván neki kellett figyelni, hogy nem csalok-e. De most megfogadtam, hogy nem fogok csalni. Döntsön a szerencse, mert ha ezek véletlenül mégis rajta kapnak, akkor biztos lesz haddelhad. Eleinte rendben ment minden. Felváltva nyertünk és vesztettünk. A mongúzok most nem mertek csalni, mindenki tudta, hogy Mészlik Medárd a társaság feje. Őt nem lehet legyőzni büntetlenül. Mészlik kapitány szép lassan mindenkit megkopasztott. Először a három mongúz szállt ki a játékból, aztán lassan Jatagánnak, meg Stikának is elfogytak az aranyai. Én még tartottam magam, pedig a mögöttem álló izomegér egyre közelebb jött hozzám. Lassan a nyakamon éreztem a szuszogását. Végül ketten maradtunk.
Most jön a java!
Nem válaszoltam, de ekkor valami hihetetlen dolog vette kezdetét. Olyan kedvezően alakult a lapjárás, hogyha csaltam volna, sem lehettek volna jobb lapjaim. Kétszer osztottak ászpókert a mancsomba, egyszerűen hinni sem akartam a szememnek. Mészlik Medárd folyamatosan csalt, nem is túl ügyesen, de nem szóltam semmit, reméltem, hogy végre jobb lapja lesz, mint nekem, mert azt már láttam, hogy jobban járok, ha veszni hagyom a partit. De nem tudtam veszíteni. A végén kétszer is csalnom kellett, mert már megint rillen volt, és nem akartam, hogy elnyerjem az öreg minden pénzét. De még így is vészesen fogytak a felhalmozott aranyai. Végül az utolsó peták is átvándorolt az én térfelemre. A mongúzok és az egerek összesúgtak. Jatagán kétszer is benyúlt a kabátja alá, és mintha kicsit meglazított volna valamit. Stika az ujjait recsegtette és a torkát köszörülte. Nyugodtan abba hagyhatjuk. Úgy látom, igazságtalanul kedvez nekem a szerencse.
Még mit nem? Ezt most lejátsszuk. Ez lesz a tét.
Miss Lick Medard a belső zsebébe nyúlt, és előhúzott egy gyűrűt. A kalamajkában megfagyott a levegő. Kalóz gyűrű volt, nem fért hozzá kétség. Veretes aranyból készült, a foglalatban egy koponya formára csiszolt, hatalmas gyémánt ragyogott. Értéke sok ezer arany is lehetett akár. A viselőjét pedig azonnal elfoghatják bárhol, bármikor, hiszen a kalózkodást a világ minden táján büntetik. A játék folytatódott. Medard biztos kicserélte a lapjait valami olyanra, amit nyerőnek gondolt, mert megint láttam, hogy óvatosan matat a kabát ujja táján. Talán összehozott magának egy dámapókert, és azt hiszi, ezzel legyőzhet. Tévedett. Tényleg dámapóker volt a mancsában, úgyhogy én a magam kis ászpókerével gond nélkül elnyertem a pénzét. Életemben nem voltam még így elkeseredve győzelemtől. Eszembe jutott Bingo, a Fortuna bogár. Lehet, hogy ezt a mai hihetetlen lapjárást neki köszönhetem. Ilyen kártyaszerencse ezer évben egyszer, ha adódik. Mégis ennél nagyobb balszerencsét elképzelni sem tudtam.
Köszönöm a játékot.
Miss Lick Medardot szemmel láthatóan a gutaütés kerülgette. Izzó szemekkel bámulta az asztalon heverő pénzt.
Ha akarja, itt hagyom.
Nekem nincs szükségem rá.
Nekem ne próbáljon egy mocskos kis hamis kártyás szívességet tenni! Takarodj innen a nyerem hiteddel együtt!
Hát jó, ez még mindig jobb, mintha itt helyben lelőne. Zsebre vágtam az aranyokat, azzal elindultam kifelé. A szemem sarkából láttam, hogy mind a kilencen jönnek utánam. Azt is észrevettem, hogy Rodi és Betli felemelkedik, hogy velem tartson.
Maradtok a helyetekkel!
Kiléptem a kalamajkából, és gyorsan a becsukódó ajtó elé toltam egy jókora követ. Talán mire kijutnak, sikerül kereket oldanom. Rögtön be is fordultam a következő sarkon, de döbbenten láttam, hogy a kis utcát két izmos egér torlaszolja el. Kalózok voltak ezek is, látszott az öltözékükön, és éppen engem vártak. Úgy tettem, mintha észre sem venném őket. A csehóból közben kizúdultak a többiek. Hallottam az üvöltésüket, vissza már nem fordulhattam. Ahogy közelebb értem, a két kövér kalóz teljesen elzárta előttem az utat. De a villámgyors ökölcsapásra mégsem számítottak, amit hirtelen feléjük zúdítottam. Egyikük összegörnyedt, a másik visszaütött. Csépeltük egymást egy darabig, mire sikerült úgy odavágnom neki, hogy elcsendesedett. De addigra sajnos az üldözők észrevették, hol vagyunk, és ők is odarohantak. 9-1 ellen, szép kis játszma, mondhatom. De még így sem volt teljesen reménytelen a helyzet, mert a sikátor olyan szűk volt, hogy nem tudtak mind a 9-en egyszerre rám rontani. Kettesével, hármassával meg csak elbírok velük. Elfutni reménytelen volt, mert biztos rögtön lepuffantottak volna. Jatagán és Stika meg a mongúzok annyi pálinkát vedeltek, hogy velük egész könnyen elbántam. De amikor már végre kezdtem úgy érezni, hogy nyert ügyem van, elsötétült előttem a világ. Az egyik kalóz, akit elsőként ütöttem le, magához tért, és hátulról olyan alaposan fejbe kúlintott.
Kedves gyerekek, Berg Judit, Galléros Fecó naplója című hangjátékának harmadik részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Macska jár a kert alatt, meg-megáll a fák alatt. Hopp, egy ágon hirtelen, fészket nézni fenterem. Macska jár a ház körül, hogyha jössz már ott csücsű. Dörgölőzik henterül, simogasd és elterül. Hogyha néki megfelel, semmi szóra nem megy el. Ám ha még jobb helyre lel, egy-kettőre elszelel. Macska jár a kert alatt, megáll a fák alatt. Járacska jár. Hopp, egy ágon hirtelen, fészket nézni fenterem. Macska jár. Macska jár a
ház körül. Hogyha jössz már ott csücsül, dörgölőzi kenterül, simogold és elterül.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rendről, a biblikus teológiai szótár alapján az ószövetségi papságról. A biblikus teológiai szótár megjegyzi, hogy a királyság idején maguk a királyok többféle papi tevékenységet gyakorolnak, akár a szomszédos országok királyai áldozatot mutatnak be, Saultól kezdve egészen Ákázig, és megáldják a népet. Talán ebben különös szerepe van Dávid királynak, a választott nép Biblia által legnagyobb királyának tartott személyének. A papi elnevezést azonban csak később alkalmazzák a királyokra a zsoltárokban, mégpedig Melkizedekhez hasonlóan. De azt mondja a biblikus teológiai szótár, hogy a király inkább feje a papságnak, mint tagja a szent kasznak, a szent rendnek. Ez az utóbbi szervezet, vagyis a papság intézménnyé vált, nevezetesen Jeruzsálem szentélyében, amely Dávid óta Izrael Isten tiszteleti központja. Először két pap osztozik meg a szolgálaton, később azonban ez bővül. A két pap, Ábiátár, Héli, silói pap leszármazottja, minden valószínűség szerint levita. Megjegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy családját majd Salamon eltávolítja a papság köréből. Szádok eredete ismeretlen, de az ő leszármazottjai irányítják majd a templom papságát egészen a második századig. Azt jegyzi meg a biblikus teológiai szótár, hogy minden valószínűség szerint Szádok, akárcsak Ábiátár, Áron leszármazottja, tehát az Isten által megjelölt törzsnek, papi törzsnek a tagja. A főpap hatásköre alatt Jeruzsálem papsága több alárendelt csoportra oszlott, a számüzetés elől még a körülmetéletlenek is tagjai a templom személyzetének, érdekes ez a megjegyzése a biblikus teológiai szótárnak, Ezekiel könyvének 44. fejezetének 7. versére és a következőkre utal. A szentélynek a papsága, a leviták száma egészen nagy. Dávid és Salamon telepítették le őket a különböző vidékeken is, hogy helyben is gyakoroljanak papi feladatokat, de több helyi szentélynek van más származású papja is, mondja az első királyok könyve 12. fejezetének 31. verse. 621-ben Józsiás király reformot hajt végre az országban, felszámolja a helyi szentélyeket, és tulajdonképpen a levitákat teszi egyedüli letéteményessé a papságban, elsősorban Jeruzsálemben. Itt már csak Szádok leszármazottjai tartja fönn a papi tevékenység számára. Előre jelzi a papoknak és a levitáknak a megkülönböztetését. Amikor elpusztul a templom és a királyság, 587-ben a második pusztulás ez tulajdonképpen, ez a királyok fennhatóságának végét veti a papságon, és nagyobb hatalmat ad magának a papságnak a nép fölött. A papság megszabadul, mondja a szótár, a politikai hatalom befolyásától és a kísértéstől, hogy a hatalmat szolgálják. A prófétai intézmény is lassan eltűnik az országból, így az ország vallási vezetői maguk a papság lesznek. Az ő tekintélyük egyre jobban kiemelkedik. A biblikus teológiai szótár egy dátumot is fűz ehhez, 573 Krisztus előtt ennek a folyamatnak a kezdete. Ezekiel reformjai pedig még a fejedelmeket is kizárja a szentélyből. Ettől kezdve a levita rend monopóliuma vitathatatlan. Csak a végső időkre vonatkozik majd egy új papság, Izaiás próféta könyvének 66. fejezete, amely erről beszél. A Pentateukusz, a Mózes 5 könyve, papi gyűjteményei, majd a krónikások művei végre áttekinthető képet adnak a papi hierarchiának. Nem akarok ebben most belemenni, de Mózes 5 könyvét különböző gyűjteményekből, hagyományokból állítják össze, erről szól a biblikus teológiai szótár. A papi hierarchiának a fölépítése igen szigorú, tulajdonképpen a 3. századra, Krisztus előtt ez már kialakul. Élén a főpapán, Szádok fia és leszármazottja, Áronnak az utódai. De ezen kívül minden szentélyben van még egy vezetőpap. A főpapi cím akkor jelenik meg, amikor király nélkül ismét érezhetővé válik a teokráciának vezetőre van szüksége. Vagyis szüksége van egy vallási vezetőre, aki az emberek előtt tekintéllyel rendelkezik. Fölkenik olajjal, és ez a fölkenés a királyoknak a fölkenésére utal. Fennhatósága alatt tartoznak a papok, aztán a leviták. A leviták az alsóbrendű papságnak 3 csoportja van, és ehhez csatlakoznak az énekesek, az ajtónállók. Az Úr szolgálatára vannak szentelve. Megjegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy ezentúl a hierarchiában nem lesz több változás, kivéve a főpap kinevezése, de talán ebben most nem menjünk bele. a papi tevékenység a következő pont, amelyről a biblikus teológiai szótár beszél, mégpedig az istentisztelet, az ige szolgálata. Ezt a két területet foglalja magában a papi tevékenység. Az istentisztelet, a kultusz szolgálata, a pap a szentély embere, hangsúlyozza a szótár. Ő, amíg megvan a fricekrény, a láda őrzője, ő fogadja a hívőket Isten házába, Jakve házában, a nép ünnepein ő vezeti a liturgiát. Leglényegesebb tevékenysége az áldozat. Itt mutatkozik meg leginkább a papságnak az a szerepe, hogy közvetítő. Ő ajánlja föl Istennek a hívők adományait, és egyben ő hívja le azokra Isten áldását. A szótár felsorolja, hogy így tett Mózes is, Lévi is, a számüzetés környékén pedig minden pap teljesíti ezt a feladatot. Egy évben egyszer a kiengesztelődés napján maga a főpap gyakorolja a legfőbb közvetítői szerepét, hogy népének minden bűnének bocsánatáért könyörögjen. Esetenként a pap is elvégzi a szentelés és a megtisztulás szertartását, például a király fölkenését is, a leprásoknak a visszafogadását, és a gyermekágyas asszonynak a megtisztulása után való közösségbe való visszafogadását, az ige szolgálata. Isten nevében válaszol a pap a hívők kérdéseire. Igét hirdeti, vagyis ő beszél Isten nevében. Kedves rádió hallgatók, innet fogjuk folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,